Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is követhetik majd. Karácsonykor az emberek várhatnak valamilyen évről évre új, de mégis az akkori életükre alkalmazható üzenetet?
Nagyon érdekes így a hozzáállása az embereknek a karácsonyhoz. Úgy gondolom, hogy ha így kellő nyitottság, meg ilyen szívbéli gazdagság van egy-egy emberben, akkor nagyon sok izgalmas dolog tárul föl karácsonykor. A várakozás az meg tud telni élettel. De ehhez kell azért egy kis fogékonyság. Én magam azt tapasztalom, hogy így karácsonyra készülve valamikor advent elején egy csöppet meg kell állni. És úgy ki kell lépni a sürgés forgásból, el kell csöndesedni, és valahogy így hallgatni kell a mélyebbre, a szívemnek a mélyén. Én nagyon benne vagyok sokféle tennivalóban évközben, megbeszélésre rohanunk, egyik intézménynek a gondját áttekintve, a másik intézmény gondjára nézünk, egyik emberi beszélgetésből a másik emberi beszélgetésbe csöppenünk bele, vagy legalábbis én így vagyok, és jó néha megállni, kívülről ránézni erre az egészre, és ilyen alapvető kérdéseket föltenni, hogy de miért van ez az egész? Mi a célja ennek? Jó felé tartunk. Ezek a legfontosabbak az életben, ami történik. És itt hozhat ilyen sok finomságot üzenetével az advent. Részben, ami bennem fölmerül, részben, hogyha figyelek a külső impulzusokra, mondjuk szerzetesként a liturgiára, az adventi liturgiára, azokra az evangéliumi szakaszokra, amik ilyenkor vannak, az izaiási proféciákra. És sokszor ez nem olyan, hogy megmondja a tutit, holnapra mit kell tenni, hanem elgondolkodtat. És ez a legfontosabb, hogy a gondolataim között próbáljak egy picit jobban kalandozni ilyenkor.
És az emberek, akik nem a liturgiát olvassák, ők mit olvassanak, hogy a gondolataikban jobban tudjanak kalandozni? Elég, hogyha ők is megállnak egy kicsit, és távolabbról nézik saját magukat?
Én szerintem meg kell állni, és arra kell ránézni, ami a legfontosabb számukra, amivel legtöbbet foglalkoznak az életükben, ahol úgy érzik, hogy van valami elakadás például. Mindenkinek fontosak a kapcsolatai. Mindenkinek fontos a munkája, amiben benne van. És hogy azon gondolkodik el. És abból úgy érzem, hogy abból magából támadnak impulzusok, támadnak a kérdések. És jó erre úgy ránézni, hogy az ember maga is kérdéseket tesz mellé.
A főapátságról beszélhettünk, meg beszélgettünk, meg a bencésekről beszélgettük, ami egy speciális helyzet az egyházon belül. Hogy látja az egyház állapotát most?
Az egyháznak nagyon különböző a helyzete. Mi elsősorban így Magyarországra látunk rá, de azért az egyház nemzetközi. A harmadik világban egyház is ott van, Nyugat-Európában ott van, Keleten ott van. És általában az van, hogy a fejlett társadalmakban erősebb a szekularizáció, a társadalom más. És ebben a társadalomban, mintha úgy nehezebben találnák a történelmi egyházak a szerepüket, a helyüket, hogy tudják átadni az üzenetüket, hogy tudnak bátorítani, reményt kelteni az emberekben. És minthogyha a harmadik világban ott hatékonyabb lenne az egyháznak a fogékonysága az evangéliumra, és az egyháznak az üzenet átadása. Egész pontosan nem tudom, hogy miért van. Nem csak a jóléten múlik. Valószínű, hogy annak is szerepe van benne, hogy egy olyan ember, akinek mindene megvan, az kevésbé vár a természet fölöttitől, valaki mástól valamit, mert úgy szokta meg, hogy ő meg tudja teremteni, meg megvan, és egy nyomorban élő ember, az jobban rá van utalva a másikaknak a jó indulatára, a segítségére, és valahogy természetesebb az, hogy Istenhez imádkozom, és kérem, és valahogy szerintem itt Európában nekünk arra kéne rájönnünk, hogy igen, materiális körülményeink azok jók, de így a spirituális meg a szellemi körülményeink nem biztos, hogy jók. És azon a téren rászorulok a másiknak a annak az embernek, aki egy picit előbbre van az emberségben a segítségére, és valahogy itt tudok rátalálni egy ilyen tiszta evangéliumi tanításra is.
A hitre való igény volna kisebb a fejlett és gazdag társadalmakban, de hát ugyanezekben a társadalmakban a babonaságokra, a csodaszerekre, a varázslatokra, meg mindenre való igény az óriási.
Ez óriási, és nagyon ilyen megdöbbentően el is terjed, de szerintem elsősorban azért, mert egy olyan világban élünk, ahol már így elveszítettük a kapcsolatot nagyon sok minden technikai berendezésnek az alapvető működési elvével. Tehát szerintem egy átlag ember nem tudja azt, mert nem gondolkodott rajta, meg nem is tanították meg, hogyha egy pohár vizet betesz a mikrohullámú szerkezetbe, és onnan pár perc múlva kiveszi, az hogy lesz forró. És így, aminek megvan a fizikai háttere, és ez egy analógia arra, hogy annyi minden más dolgot sem tud pontosan, hogy hogy van, és így a babonák ezért tudnak így elterjedni, ami irracionális, hogy nem tudom én milyen energiákat lehet összeszedni a sarokból.
Mégiscsak van igény a természet fölöttire.
Van.
Akkor miért nincs igény?
Spiritualitásra is nagyon nagy igény van a társadalomban, azt látom, lelkiségre, hogy így az élettelen, személytelen struktúrák meg működések, azok nem tudják az embert föltölteni elég energiával, és nem adnak elég támasz számára. Egy ilyen civil mozgalom, vagy egyesületekbe való tömörülés a legkülönbözőbb területen, társadalmi hasznosságú tevékenységek. Ez mind azért van, mert az egy olyan személyességet hoz, ami egy más minőséget ad az életnek. A hitben hogy találunk rá erre?
Európa keresztény mi volta? Az hogyan látszik a rendből? Figyelik ezt a jelenséget, a problémát? Van, aki azt mondja, hogy pusztulóban van.
Ezt én nem tudnám így mondani, hogy maga a hit van pusztulóban, hanem inkább azt érzem, hogy a hit az benne van, az egy eleme a sok emberi értéknek, ami él a egy-egy közösségben, és nagyon sok helyen ilyen értékek vannak válságban, aminek mondjuk a hit az egyik eleme. Olyan is, hogy hűség, hogy a kimondott szó melletti kitartás, hogy felelősségvállalás egy másik ember mellett, vagy egy ügy mellett. Ennek is látjuk néha a válságát, nem csak a hitnek a válságát. Nagyon sok emberi érték van válságban.
És ha ezeket látjuk válságban, akkor azt gondoljuk, hogy mivel ezek egyben keresztény értékek is, biztos a kereszténység is válságban van?
Emberi értékek, és szerintem maga az ember van sok helyütt válságban.
A bencés gazdálkodásért, Pannonhalma gazdálkodásáért ön felel. A gazdálkodás profittermelő tevékenység. Ezt hogy emésztik meg? Mire kell törekednie a bencés Pannonhalmának, amikor gazdálkodik?
Én úgy gondolom, hogy önmagában véve nem szégyen, hogyha egy vállalkozás profitot akar termelni, hiszen ez természetes, arra jön létre egy gazdasági társaság, hogy profitot termeljen. Szerintem két kérdés van, az, hogy milyen eszközökkel termeli azt a profitot, a másik pedig, hogy mire használja föl. És hogyha valamilyen tisztességes tevékenységgel rendes módon, mondjuk nem környezetre káros módon, nem energiapazarló módon folytathatnánk még a mutatókat, termel profitot, és azt a profitot nem fölösleges luxusra, hanem például szociális, karitatív, kulturális intézményeknek a működtetésére vagy projektekre fordítja, akkor az abszolút vállalható. Valahogy a mi tradíciónk ez volt az egyházban mindig, az apátságnak voltak földbirtokai a II. Világháború előtt, és a földbirtokkal, mint vagyonnal gazdálkodott, és a vagyonnak a hozamából tudta fönntartani az iskoláit, és az összes szociális projektjét. Én ezt nagyon izgalmasnak találom. Az, hogy egy ilyen karnyújtásnyi távolságban vannak egymáshoz, az azonos tulajdonos miatt, teljesen más profilú szervezetek. Egy non-profit szervezet, meg egy profitorientált szervezet. Hogy létrejön egy ilyen tudástranszfer ezek között a szervezetek között. Hogy mondjuk a vállalkozás az a iskola számára, a szociális otthon számára, a kulturális intézmény számára tud-e átadni valamilyen üzleti szemléletet, valamit becsöpögtetni a gondolkodásába, és a másik oldalról pedig tud-e valamilyen kulturális és emberi szempont átkerülni oda. Ebben nagy fantázia van, és nem sok eredményt értünk el eddig, ez az igazság. Úgy gondolom, hogy elsősorban a vezetők vevők erre, és még van fejleszteni való így az átlag alkalmazott a munkásnak a szintjén.
De az például fontos, hogy a termék, mondjuk a bor, az jó legyen?
Az nagyon fontos, hogy a bor jó legyen.
Van, aki akkor is vesz pannonhalmi, venne, gondolom én, pannonhalmi bort, ha nem volna olyan nagyon jó, ha mondjuk a cselédbort adnák el.
Hát szerintem hamar elállnának a pannonhalmi borfogyasztásról, hogyha az nem lenne egy minőség. Ma mindenben, amit csinál az ember, minőségre kell törekedni, hogy az a maga műfajában jó legyen, megbízható legyen, hiteles legyen, minőség legyen. De az a kérdés, hogy azon túl mi van még mögötte? Mi az, ami még egy plusz fantáziát ad? Az szerintem természetes, hogy az apátsági pincegazdaság az jó bort termel, hogy a bencés kiadónak tisztességes könyvei vannak, amiben nincsenek nyomdahibák, aminek van egy rendes lektora, aki lektorálja, ami jó témákról szól. Ez úgy alapvetően elvárható egy-egy terméktől, hogy az hiteles legyen, minőségi legyen. Épp az összes többi a kérdés számomra. Például a pincegazdaságnál az, hogy az milyen célt szolgál az onnan származó jövedelem. Nagyon izgalmas, ha már a pincegazdaságnál vagyunk, hogy ezzel az apátság egy holt borvidéket élesztett újjá. A pannonhalmi borvidék a TS idők alatt tömegtermelésre kárhoztattatott. És nálunk indult el az, hogy egy nevet adott a borvidéknek az apátság, egy zászlós hajója lett a borvidéknek, és a kistermelők is látják, hogy ez számukra is fontos, mert fölemelkedett a rendszer. Ráadásul egy csomó ilyen hagyományt életre keltettünk, ami kiveszett a szőlőkultúrához köthető hagyományt, egy vincenapi szőlőbejárás, egy Szent János napi boráldás, amire jönnek az emberek, és újra életre kell valami, ami addig nem volt, ami egy picit több, ami megnemesíti, ami egy ilyen kulturális, spirituális összefüggésbe helyezi azt, amit ő csinál.
De van más útja a gazdaságnak, mint a növekedés?
Persze, szerintem egyáltalán nem a növekedés az egyetlen útja. A stabil működés. A hosszú távú stabil működés. Ez fontosabb, mint a növekedés.
Annyit kell termelnie, amennyi a közösség céljait éppen úgy szolgálja?
Ami a közösség céljait szolgálja, ami eltartja azokat, akik ebben részt vesznek, amivel meg tud a változó körülmények között is meg tud őrizni egy stabilitást.
Mai magyar társadalom állapota, annak problémái pannonhalmáról milyennek látszanak, amikor lenéznek föntről?
Van egy picit ilyen sziget jellege az apátságnak ott a domb tetején, ez egyértelmű, de azért mi benne vagyunk ebben a magyar társadalomban. Én nem hiszem azt, hogy mi minden fölött állunk, és ilyen föntről le, ilyen nem tudom, hogy miféle ítéletet tudnánk mondani. Én úgy gondolom, hogy a magyar társadalomnak egy olyan utat kell járni, nem szabad föladni, nem szabad abba hagyni azt az utat, amiben próbál így egy ilyen stabilitást találni. Sok mindenre, amit csinál, próbál jobban megtalálni az arányokat, egy élhető arányát, például a növekedésnek és a stabilitásnak, hogyha már ezt vettük elő, így a emberi gazdagodásnak, meg a materiális gazdagodásnak az arányait. Ma nagyon sokan beszélnek arról, hogy Magyarországon nincsenek olyan fizetések, mint Nyugat-Európában, nem vagyunk azon a szinten, hogy a vasfüggöny leomlása után Nyugat nem tudott fölhozni minket arra a szintre, hogy együtt lennénk, ez igaz. Ez így van. Viszont találjuk meg az emberségünk megélésének ezek között, a körülmények között is a módját, amiben mégiscsak tudunk gazdagodni.
Mondjunk le évtizedes vágyainkról, amiket még a rendszerváltás idején fogalmaztunk meg, hogy mindjárt utol fogjuk érni közeli szomszédunkat, Ausztriát.
Szerintem a vágyainkról nem kell lemondani, de keseregni se szabad, hogy csak akkor tudok harmonikus életet élni, ha. Tudnék, mindig lehet egy még nagyobb vágy felé nézni, és azért arra fontos, hogy mindenki megtalálja a mában a saját lehetőségei között azt a stabilitást, azt a boldogságot, azt a békét, amiben nem úgy él, hogy elmúlt az élete, és végig csak sóhajtozott, meg vágyakozott.
Félre kell tenni a vitáinkat, a haragjainkat, a nézetkülönbségeinket, a stabilitás meg a béke érdekében?
Én úgy érzem, hogy a viták kielezésének, a haragnak, a megosztottságnak, akkor egy bizonyos társadalmi csoportokra vetített, a bajok forrását másokra vetítjük, ennek nincsen jövője, mert ez csak ennek a mélyítését hívja elő az emberben, és nem hoz békét.
A digitális világban meg kell jelennie a rendnek?
A kérdés mi persze, ott vagyunk a digitális világban?
Jó, mert hát látom, hogy ott vannak, de hol vannak ennek a helyes arányai?
Hát a helyes arányait, azért nehéz megtalálni a helyes arányokat általában az életben, szerintem ezzel mindenki küzd, és önmagába véve a pici aránytévesztésnek, hogyha rájöttem, hogy itt egy aránytévesztés van, és utána be tudom lőni a jó arányokat, annak megvan a célja, attól nem kell kétségbe esni. Én úgy érzem, hogy ma kell egy nyilvánosságot biztosítani a jónak, és ennek a nyilvánosságnak a biztosítása, ott vannak a digitális lehetőségek, legyen az Facebook, vagy Instagram, vagy a médiának sokféle lehetősége. A jónak kell nyilvánosságot teremteni, és ha nem függök attól úgy, hogy nem tudok meglenni anélkül, hogy ne nyissam ki 5 percenként a laptopomat, vagy ne nézek rá a telefonra, akkor, vagy vannak időszakok, amikor nem kapcsolom be, vagy amikor anélkül is meg tudok lenni. Lelki gyakorlat idején például nem szoktuk bekapcsolni a telefont.
De honnan tudja, hogy jól kezeli a nyilvánosságot? Elolvassa a Hortobágyi Ciril bejegyzések alatt lévő kommenteket, és hogyha 5-ször több a kedves, akkor ez rendben van.
Jaj, a kommenteket én nem szeretem olvasni. Megvallom őszintén, mert ez egy, legalábbis eddig azt tapasztaltam, hogy vannak bizonyos portálok, vannak ilyen nagyon szűkké vált levelezőkörök, ahol olyan, ez egy sajátos embertípus, aki ott jól érzi magát, és no name álnév alatt hozzászól, ostobaságokat, oktalanságokat.
Facebookon nehéz, viszonylag nehéz no name álnév alatt hozzászólni.
Facebookon nem, Facebookon az egy zárt csoport, ott vannak a barátaim, én nekem most sajnos már gondom van, mert 5000 barátom van, és többet nem enged fölvenni a Facebook, és jönnek a volt diákjaim, akik még meg azóta ismertem meg. De ott általában nem tapasztalom ezt, hogy ilyen kilengések lennének, hogy nagy oktalanságokat írnának. De én azért úgy érzem, hogy én egy belső kontrollos ember vagyok. Nekem nem a külső visszacsatolás adja a harmóniát.
Nem fogja elkapni a gépszíj egy idő után, ha úgy szokott lenni, hogy az embernek, ha várják a bejegyzéseit, akkor kikövetelik, hogy legyen következő, és egyre gyorsabban kövesse a bejegyzések egymást.
Igen, ezt én tapasztalom, hogy kérik tőlem, osszam meg a híreket, milyen események voltak, de nem, én most még nem érzek egy ilyen vágyat, hogy minden nap kéne megosztani valamit, vagy hát ha nincs éppen megosztani való, akkor nem, mesterségesen nem keresek valamit, hogy csak azért, hogy ott legyünk.
Fiatalok felé kell nyitniuk, vagy a fiatalok egyébként is tudják, hogy mi az a pannonhalma? Mert hogy hát ha a Facebookon kommunikálnak, az ő terepük.
Mi a fiatalokkal kapcsolatban vagyunk az iskolák miatt is elsősorban. 12-től 18 éves korig vannak nálunk diákok, én is tanítok éppen a végzős osztályban, társadalomismeretet, biológia földrajzszakos tanár vagyok egyébként, és nem hiszem, hogy így külön kéne nyitni a fiatalok számára felé, ott vagyunk közöttük.
Társadalomismeret, az milyen a bencéseknél?
Társadalomismeret az a mi helyi tantervünk szerint működik, a 2-12. Osztályba tanítjuk, és 3 nagy témakör van, a társadalom gazdasági, erkölcsi és politikai alapjai. És inkább úgy kell elképzelni, hogy ez egy olyan tárgy, ahol beszélgetünk fontos kérdésekről, meg van egy tematika, én olvasnivalót adok ki, amiről kis előadást kell tartani, inkább fölvezetem a témát, ebben nagyon sok csoportmunka van, ma nagyon fontos a vége van annak az időszaknak, hogy egy tanár kiáll a katedrára, és a óra végéig nyomja a szöveget, a diákok pedig körmölnek. Sokkal több interaktív dolog kell, és nagyon hatékony, hogyha van egy rövid fölvezetés után néhány kérdése az embernek, és most azt mondja, hogy 2-3-an beszéljétek meg, és utána írjátok is le, amire jutottatok. És ilyen módon próbálunk kérdéseket feldolgozni.
És olyan van, hogy az erkölcsi meg a politikai alapvetések során a tanárt beszorítják a sarokba a kérdéseikkel?
Persze,
hogy van. És azt kell mondania, hogy hát nem tudom.
Persze, hogy van, igen. Van olyan, amikor úgy érzi az ember, hogy most itten légüres térbe került, de ez önmagában véve nem olyan nagy gond, legalább ők is látják, hogy a tanár is emberből van, neki is megvannak a korlátai, meg azért ezeket a kérdéseket így nem szétválasztva tárgyaljuk, hogy most van az erkölcs, most van politika, most van a gazdaság, nagyon sok minden átjárja egymást, és együtt lehet ezekről gondolkodni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Hortobágyi Cyril Pannonhalmi főapát volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Most a rádióban ezt felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exler Tibor vagyok.